És újra itt vagyunk Hámori Máté karmesterrel. Nyugat-Európában többen akarnak zenészek lenni, mint itthon?
Nincs rálátásom. Annyit érzékelek, ahonnan én ülök, itt a kis Magyarországban, hogy Ázsiából az elmúlt évtizedekben hihetetlenül megsokszorozódott az Ázsiából érkező zenészeknek a száma. Tehát ott volt egy ilyen klasszikus zenei boom Kínában és Dél-Koreában elsősorban, ahonnan hihetetlen mennyiségű, hihetetlen technikai felkészültségű diák árasztotta el a nyugati egyetemeket, és aztán később a zenekarokat és a zenei piacot. Tehát ott valami van, valami tömegmozgalomszerűség, meg nyilván sokkal több ember alapvetően, de Európában nem érzem azt, hogy ez most egy kirívóan ilyen szempontból akár erőteljes konjunktúra lenne, hogy sokan akarnak zenészek lenni. Szerintem a kérdés, amit föltettél, az a lényeg, hogy mi a jövője mondjuk egy zenekarnak, vagy mi a jövője a mi műfajunknak, mi a jövője az élő zenélésnek. Ha erre találunk jó mondásokat, jó megoldásokat, amiket élőben be tudunk mutatni, és az emberek számára ez hiteles, akkor ez változhat. Tehát én nem gondolom, ez mindig változik, tudod, hogy most ez egy szakma, vagy nem egy szakma, vagy valaki, ez csak a... De mai napig megkérdezik zenészektől, hogy tényleg hegedű zenekar, tök jó. És amúgy miből élsz? Tehát ez egy, az emberek fejében ez még mindig ott van, és miért ne lenne ott? Hiszen nem az van, hogy nem tudom én, az az esti szórakozás, hogy lemegyek a meccs után vagy helyett egy zenekari koncertre, és megveszem a 10.000 forintos belépőt, amivel mondjuk már ki tudom fizetni azt, hogy esetleg, ha vagyunk ezren, akkor kijöjjön a koncertnek az ára. Nem annyira általános, tehát itt sok összefüggő tényező van, de én mondanám a gyerekeknek, akik nyilván nem hallgatják ezt a podcastot, hogy tök jó dolog zenésznek lenni. Legyetek zenészek.
Ez tök jó hívó szó. Mit gondolsz, említettük Ázsiát, illetve említetted Ázsiát. Ez a sok fiatal zenész, aki onnan beáramlik Európába, ez valamilyen szinten más attitűdöt hoz a komoly zene interpretációba? Gondolok itt arra például, hogy számos vád éri a kínai vagy ázsiai zongoraművészeket vagy más szólistákat, hogy baromi jók technikailag, de hát nem nagyon értik azt, amit játszanak, mondjuk egy, mit tudom, egy lisztmű előadása kapcsán.
Képzeljük el fordítva, hogy most a Yi Qinget próbálom olvasni, hogy ez a kínaiaknak a nagy jóskönyve, egy ilyen nagyon ősi könyv, nem is lehet tudni, hogy mikor igazából. Nagyon nehéz ezt lefordítani is, hiszen a kínai írás, ugye, az egy teljesen más elvű írás, mint a magyar. Tehát nem betűk vannak, vagy szavak vannak, hanem fogalmak vannak. Egy írásjegy az nagyon sok különböző fogalmat is jelenthet. Így ha az ember, kínai ember olvas egy kínai verset, akkor ott egy minden egyes képnek, tulajdonképpen ezek kép, van egy csomó jelentése, ezért önmagában van X jelentés árnyalata annak, amit lát, amit nem lehet egy európai nyelven fordítással visszaadni. Na most, ha én elmennék Kínába költőnek, vagy akár színésznek, akkor már meg lennék lőve, mert...
Nem is értem, miért a karmestert mondom.
Nem is érteném, hogy mik ezek a jelentés rétegek, hiszen annyira más a kultúránk, és annyira más az alapja a kultúránknak, hogy én ott mindig olyan lennék, akire azt mondanák a kínaiak, hogy hát jó, nagyon ügyesen megtanulja, meg nagyon ügyesen eljátsza, amit kell, de hát látszik, hogy nem érti igazán. Ezt csak azért mondtam el, mert egy picit hasonló lehet a helyzet az ázsiaiakkal, hogy hál' Istennek ez a kulturális biodiverzitás, ez azért létezik, és már csak az írásunk miatt is, ha belegondolunk, teljesen más a gondolkodása egy ázsiai embernek, vagy egy kínai embernek, mint mondjuk nekünk, és másképp fog ránézni a mi kulturális kincseinkre, mint a sajátjára, illetve a sajátjából hozott rendszerrel próbálja majd értelmezni és megnézni, amiből másfajta dolgok és értelmezések fognak kisülni, mint amihez mi szokva vagyunk, amit mi úgy értelmezünk, hogy hát hiányzik belőle valami. Biztos, hogy a mi értelmezésünk szerint előfordulhat, hogy hiányzik belőle valami, bár hozzáteszem, hogy ez inkább egy sztereotípia, amiből azért vannak jelentős kivételek is, hogy valaki képes ezt az európai világlátást, gondolkodásmódot elsajátítani, de ha hiányzik is, mekkora dolog az, hogy egy teljesen más gyökerű kultúranak annyira fontos a mi kultúránk, hogy az életét rátette. Tehát, mint hogyha több tízezer európai ember menne sinológusnak Kínába, vagy nem tudom, mert hogy őt annyira érdekli ez. Szerintem ez egy nagyon megtisztelő dolog, és valahol jelzi a mi kultúránknak az erejét, hogyha egy ilyen kultúrára, ami ősibb, mint a miénk, hihetetlen gazdag, hihetetlen értékes, mondjuk a kínai vagy a japán kultúra, annyira fontos tud lenni, erre lehet mondani, hogy a globalizációs nem konformitás miatt, vagy hasonulni akarnak hozzánk mindenben, és nem tudom, nagy szemet akarnak, és ki megműtetik magukat, stb. Biztos van egy ilyen is, de azért mégis van egy olyan ereje, ami kultúránk, szerintem húzzuk ki magunkat, és örüljünk neki. Én nem kell félteni a klasszikus zenét attól, hogy az ázsiaiak majd kiüresítik, mert nem tudják, tehát nem lehet kiüresíteni. Tehát az idő igaz és eldönti, ami nem az, mondja Petőfi, ez így van a művészettel is. Nem az előadók, hál' Istennek, sem a rendezők, sem a karmesterek, sem a zongoristák nem tudják a művet tönkretenni. Ez benne a csodálatos.
Téged megkeresnek azzal, hogy a zenei oktatásban valamilyen szinten ötletelj, vagy elmond úgy a véleményet, ahogy most megtetted?
Nem, de elmondom én anélkül is, hogy megkeresnének, meg kikeresne, meg érted, ezért a háttérhatalom, vagy...
Hát a globális háttérhatalom, igen. Megkeresette a globális háttér, megkeresette Elon Musk ezzel kapcsolatban, hogy...
Igen, ő mondta, hogy ő nem szereti Orff Kármina burájánál, próbáljam valahogy elérni, hogy azt ne játsszák többet, úgyhogy most ezért sok pénzt kapok, úgyhogy ezért...
És van-e a Holdon pocsolya, ugye ez a következő kérdés?
Nincs ilyen, hát erről nem gondolkodnak így rendszer szinten, mi azt hiszük, hogy vannak ilyen szobák, amikbe ülnek ilyen okos emberek, és rendszer szinten gondolkodnak rendszer szintű problémákról. Sajnos nincs. Tehát a véletlen és az entrópia alakítja az életünket.
Még azok mögött is ilyen káosz van, ami mögött azt sejtjük, hogy baromira kidolgozott, és ez borzalmas.
Abszolút. Tehát itt az entrópia nő, ugye ezt tudjuk. Itt mindig az egyéneken múlik, tehát az énekoktatásra visszatérve, mindig vannak olyan zseniális énektanárok, mindig voltak, és mindig lesznek, akik egy személybe visznek a hátukon mondjuk egy iskolát, mert ott megvan a kreativitás, megvan a gógyi, megvan a tudja, hogy a gyerekhez hogy kell szólni, és ott csodálatos dolgok születnek egy-egy iskolában. És akkor ezek ilyen zárványok, nem tudom, hogy rendszer szinten meg lehet-e oldani, hogy tök jó legyen mindenhol a zeneoktatás? Szerintem nem, mert emberfüggő. De mondjuk a keretfeltételeit, hogy annak a tanárnak a kezébe adjunk valamit, amivel ki tud indulni. Ne csak az, hogy a zenetörténetet tanítsad meg 1685-től. Ez egy teljes téves felfogás szerintem, nem a zenetörténettel kéne se kezdeni, se végezni, se folytatni.
A szimfonikus zenekarokra térjünk egy kicsit vissza. Arra ügyeltek, vagy általában ügyel a szakma arra, hogy különböző szimfonikus zenekaroknak meglegyen a saját profilja. Nyilván nincsen az, hogy ők eldöntik egy szobában, de hogy mégis, tehát mit tudom én, a Danubia zenekarnak van egy markáns irányvonala, akkor a fesztivál zenekar is általában törekszik arra, hogy innovatív legyen. Tehát sok ilyen műhely van. Vannak ilyen irányok, hogy mire van a fókusz, mire állítjátok most a fókuszt, és abban erősítetek? Mondjuk ti?
Hát van, akinél ez fontosabb, van, aki másképp gondolkodik. Tehát hál' Istennek nagyon sokféle, és egy nagyon-nagyon gazdag zenekari kultúra van Magyarországon. Ez megint valami olyasmi, amire büszkék lehetünk.
Sok szimfonikus zenekar van ma Magyarországon?
Nem ez a lényeg.
De én most azt kérdezem.
Ez egy olyan, mint hogy sok narcisz nő a, nem tudom, a dombon. Sok, na oda megyünk, azt levágunk egy párat, mert
ez
ne legyen már sok.
Ez egy narcisztikus ország.
Sok narcisz. Igen, ez egy narcisztikus ország, és a karmesterek is narcisztikusok.
Pont azt akartam mondani, hál' Istennek, nem én mondtam.
Igen.
De egyébként tényleg azok?
Persze.
Igen?
Persze.
Csak narcisztikus személyiségből lehet jó karmester?
Nem. Nem, de a legtöbb az narcisztikus, tehát azért ahhoz, hogy te legyen elég vastag bőr az arcodon, hogy kiálljál egy csomó ember elé, aki eleinte valószínűleg lenéz és utál, főleg amikor kicsi vagy még.
Amikor még nem vagy 185 centi.
Igen, igen, akkor ahhoz azért kell bőr, ahhoz kell önbizalom, stb., és kell magamutogatási vágy. Tehát aki nagyon ilyen mimóza, abból nem lesz karmester, tehát muszáj, hogy legyen valami svungod. De nem ezt kérdezted, amikor kikericsekről beszéltünk, nem?
Igen, meg a füsti fecskékről, és a Kodály módszerről, és a pocsolyákról.
De a zenekarokról, igen.
Igen, hogy szóval igen, az irányokról.
A lényeg nem nyitásról. Az, hogy majd ez lesz a címe a zenek, hogy Hámori Máté szerint sok a zenekar Magyarországon.
Nem, ennél sokkal durrá címet választok.
Jó, kösz. De Hámori Máté szerint a Carmina Burana egy szar pocsolja.
Hát igen. Vagy Hámori Máté a füsti fecskéket Kodályhoz hasonlította.
Jó, nagyon. Igen, ezt szeretem.
Már mondjuk azt pont én csináltam, de mindegy.
Nem baj, hát az újságíró, hogy belefér az, hogy valami mást adsz a vendég szájába.
Igen, kösz.
Szóval...
Valamivel fel kell hívni a figyelmet.
Persze.
Például nincs olyan, hogy komoly zene.
Köszi. Ja, megint eltelt 5 perc, mondani kell, jó.
Működik a marketing gépezet.
Csodálatos, fejedben már benne a kis féreg. Szóval...
félek lyuk.
Ez egy tök jó dolog, hogy ennyi zenekar van, mert egy nagyon erős versenyt hozott létre, ami egy nagyon magas színvonalat eredményezett. Például most mondok egy példát, az ifjúsági koncertek tekintetében, amikor én voltam ifjúság, és nekem csináltak ilyeneket, akkor hallgathatatlan unalmas vackok voltak. Most meg van egy elég élénk verseny a zenekarok közt, és ha valakinek nincs is víziója, amire kérdeztél, de azt látja, hogy igyekezni kell, találjunk ki valamit, a másik ezt csinálja, nagyon figyelik egymást a szereplők, és ez egy nagyon-nagyon egészséges, már-már ilyen nyugat-európai versenyhelyzetet hoz létre, ami mivel jár, azzal jár, hogy mindenki egyre magasabb színvonalú terméket próbál a piacra dobni, hiszen viszonylag kevés fóka és viszonylag sok eszkimó van. De ebből az a melléktermék jön ki, hogy egyre több lesz valahogy a fóka is. Tehát, mert hogy azt mutatják a statisztikák, hogy a klasszikus zenei koncerteknek a közönsége az nő. Tehát valahogy ez a mégiscsak egy sikeres dolog, hogy a zenekarok be tudják hozni, mondjuk például a vidéki zenekarok közt. Tehát ott vannak a győriek például, azokat az egész régióban, nem tudom, vagy 5 városba járkálnak rendszeresen, bérletük van, olyan városokban, ahol eddig nem volt szimfonikus zenekari koncert. Ott most bérlet van. És nyilván van egy bérletes közönség, aki nem tudom, mint Tatabányán elmegy bérletes koncertre. Mert tudják, hogy kell a bevétel, kell a területfoglalás, kell a súly ahhoz, hogy mi életben tudjunk maradni. És mindenki ez szerint gondolkodik, tehát ebben az összes zenekar hasonló. Az, hogy kinek van, mennyire távoli a vízió, vagy mennyire messzire néz, abban különbségek vannak, de egy vidéki zenekarnak teljesen más a fókusz sok esetben, mint egy budapestinek, hiszen nálunk Budapesten még nagyobb az élet-halál harc, hiszen viszonylagosan kisebb területen több zenekar koncentrálódik, de mégis sikerül egy olyan aktív zenei életet itt fenntartani, ebben nyilván az intézmények, a MIPA, a Zene Akadémia, a Operaház is benne van, ami azért európai szinten is szerintem kimagasló.